Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Még mindig semmi kis tünde modellel, volt szépség királynővel, és ahogy az előbb beszéltünk róla, vérlovaggal beszélgetünk. És hát, ha most a motorozás részére az életedben visszatérünk olyan szempontból, hogy te nem csak A-ból B-be közlekedsz, vagy nem csak vért szállítasz, hanem azért az elmúlt években, most azt mondtad, hogy 26 éve motorozol, voltál különböző hazai és külföldi versenyeken is, és beszéljünk erről is egy picit, hogy a versenyzés hogyan jött az életedbe.
A két keréken való versenyzés. Igen, az első ilyen nagyobb megmérettetésem, amit kitaláltam magamnak, az a Budapest-Bamako volt. Akkoriban még nem volt hölgy, aki teljesítette volna ezt a távot.
Ezt is akartam, hogy az első nő ebben is.
Igen, pedig nem vagyok egy ilyen strigula gyűjtögető. Persze az ember próbál olyasmiben helytállni, amiben esetleg előtte még nem volt, aki megtette volna, de nem ezekre a strigulákra hajtok. De tény és való, hogy ez egy olyan megmérettetés volt, ami lebegett a szemem előtt másfél éven keresztül, hogy én ezt szeretném megcsinálni, szeretnék mindent úgy alakítani, hogy meg is tudjam csinálni, és hát szerencsére az élet is támogatott ebben, úgyhogy a 9000 kilométert két hét alatt sikerült teljesíteni egy KTM-nek a nyergében, úgyhogy nem mondom, hogy pihentető út volt, de nagyon nagy büszke. Tehát ha valamit ki kell emelnem az életemben, amire büszke vagyok teljes szívvel és válszélességgel, akkor az ez, mert ebben érzem azt, hogy ebben mindenem benne volt. A szívem, lelkem, a fáradtságom, izzadság cseppem és a büszkeség a végén, amikor. Mert hogy azt akkoriban nem vettük olyan nagyon nagy dobra, de ott azért volt kockázati tényezője, mert elvesztünk konkrétan a sivatagba egy másfél napot. Minden telefon, akkoriban még műholdas telefonok voltak, de nem volt annyira jellemző. Úgyhogy ott volt, ugye,
terrorkihívás. Volt terrorfenyegetés, azt mondod.
Igen, terrorfenyegetés is volt. Hát ráadásul ugye szőke, akkoriban még vöröses szőke voltam. Nem voltam, ahol nem mertük levenni a bukós is a komat, mert jobb volt az, hogyha nem látták, hogy nő vagyok ott az Afrika, mély Afrikában.
Egyébként megterhelő volt fizikailag is ez a
abszolút
verseny?
Abszolút. Ugye az a motoron az a nehéz egy ilyen jellegű úton, és ez nem csak a túra útvonalára vonatkozik, mindegy, itt szétválik, hogy túra vagy versenyútvonal. Mi mind a két szakaszban volt szerencsénk picit menni, hogy autónál ugye az étkezéshez, italfogyasztáshoz, ilyesmihez nem kell megállni. Motorom mindenhez meg kell állni, és ez olyan időveszteséget okoz, hogy még az autós szekció már rég bent van a táborban, és sütögeti a kis fusét, a motorosok azok csak éjszaka érkeznek be, és 3 órával később már kelni kell a következő szakaszhoz. Úgyhogy az afrikai rész az már kifejezetten megterhelő tud lenni.
Mind a hőmérséklet miatt is, tehát amikor be vagy öltözve teljes védőfelszerelésbe, abszolút, mert ezt is tegyük hozzá. Mennyit edzettél a Budapest-Bamako előtt?
Akkor nagyon sokat. Tehát az előtte lévő év felétől kezdődően én kifejezetten enduro oktatásra jártam. A Perepatics Rihárd, akkori egy rally bajnok, enduro bajnok srác készített fel.
Tehát a terepmotorozás csínyát, bínyát kellett elsajátítani. Hazai körülmények között, vagy mentél külföldre is?
Hazai körülmények között, mert hogy egyébként, bár nem annyira köztudott, de Magyarországon is van egy-két olyan homokbánya, többek között Fóton is, ami gyakorlatilag ugyanaz,
olyan,
mint
a sivatagban
olyan,
mennél,
mint ha dűnék között motoroznénk, úgyhogy az megfelelő terepnek bizonyult erre, ami egyébként fizikális, ami megterhelő a pszichés, meg a tények, a kilométer tényező mellett, hogy januári indulás volt nekünk még. Januárban Budapesten -4 fok. Afrikában a végén ott meg már +30 fok van. És ez két hét alatt járja be az ember szervezetileg, lekezelni ezt azért nem olyan egyszerű.
Ugye beszéltünk arról, hogy a motorozásra készülnöd kellett, hogy speciálisan mondjuk a sivatagban hogyan tudsz mondjuk egy helyzetből kikeveredni, vagy hogyan ne süllyedjen el a kereked, de gondolom fizikálisan is kell egy ilyen versenyre készülni, tehát kellett mondjuk edzőterembe is járni.
Erőnléti edzést,
abszolút, is kell csinálni.
Igen.
Egyáltalán a motorozáshoz is szükséges egyfajta fizikai erőnlét, és erről eddig nem beszéltünk. Mennyit készültél akkor így kifejezetten a versenyre?
Az előtte lévő fél évben folyamatosan, tehát ott az megvolt, hogy heti hány endúrózásunk volt benne, és mit heti hányszor kellett edzőterembe menni, és vicces, mert egészen a verseny ideig nem nagyon, tehát megvolt a technika, hogy tudom felállítani a motort, de úgy csomagokkal együtt azért meggyűlt a bajom vele, tehát kifejezetten terepem. És volt olyan jelenet, hogy már kim voltunk Afrikában, a dűnék között, már az élvezett motorozás, még csomag sem volt a motoron, nagyon jó volt, és egyszer úgy elestem, hogy elvesztettem a társamat, és nem láttam már sehol, és én úgy megijedtem. Az oldalán úgy megszólalt, hogy szinte egy kézzel azonnal úgy emeltem fel a motoromat, úgy pattantam vissza, tehát minden ilyen felkészülésnek megvolt a pozitív eredménye, de kellett rá. Mai fejjel azt mondanám, hogy sokkal több mindent meg lehet oldani technikából, mint erőből, de hát akkor csak fél évben volt felkészülni rá, úgyhogy sok mindent erővel próbáltam én is megoldani.
Mit szólt a család, mit szóltak a szüleid, amikor mondtad, hogy oké, eddig is már motoroztam, de most egészen mondjuk Bamakóig megyek, 9000 kilométer, ugye támogattok?
Összeszorított foggal viselték. Hát édesanyámat, szegényt őt nem irigylem, tehát hogy most már, hogy az ember így korosabb életszakaszba lép, akkor rájövök, hogy szegény szerintem a 10 körmért trágtaná az ilyen hülyeségeim alkalmával, hogyha fogalmazhatok így. Ráadásul, ahogy fél szóval említettem, volt, amikor konkrétan el is vesztünk, és másfél napig senkinek semmi híre nem volt rólunk, úgyhogy volt izgalom ezen a részén, és itthoniaknak is, mert annyira meg már volt pont internet, hogy jött a hír, hogy hát jó, hát nem is tudom már hányas sorszámunk volt, hogy ez a két sorszám nem ért be. És akkor csak azt lehetett látni, hogy nem értek be.
És még mindig nem értek be.
És még mindig nem értek be.
Ez egy nagyon izgalmas dolog lehetett. Mit hoztál haza, tudást, tapasztalatot, érzést? Tehát mi ülepedett le benned? Mit tanultál meg ebből?
Nagyon szeretek visszatérni Afrikába is, meg mondjuk Indiába voltam még, mert az ember értékrendjét borzasztóan helyre teszi, hogy mennyire szerencsések vagyunk mi itt a Kis-Kárpát-medencénkben minden természeti és gazdasági adottságainkkal, mert ahhoz képest, ami ott helyenként előfordul, és napi szinten látható, az felértékeli, hogy mi mindenünk van nekünk.
Igen, itthon. Az a szegénység, az a nélkülözés, tehát mind akár a víz, vagy az élelem ruházkodás terén. Szerintem, hogyha valaki ezt egyszer látja, akkor másképp jön vissza.
Igen, és ezért is lett számomra egy ilyen életcél, hogy időről időre szükségem van arra, hogy utazzak, és igen, kell látni a csillogást, kell látni a luxust. Ugye ehhez volt szerencsém a modellkedés alatt is, tényleg hálás vagyok az égnek érte, de kell a másik oldalt is látnunk ahhoz, hogy meglegyen az egészséges középpont, mert egyéb esetben túlzottan torz a kép.
Beszéltünk a Budapest-Bamakóról, ami egy nagy kaland, meg egy nagy tapasztalás is volt egyben az életedben, de nem csak egy verseny volt a te életedben, ahogy említetted, a rally és a navigátor szerepkör is bejátszott.
Úristen, tényleg ilyenek is voltak az életemben valóban. Elmondhatom büszkén magamról, hogy azelőtt navigáltam, mielőtt még navigátors huli lett volna itt Magyarországon, és az első tanoncok között én is beülhettem a padba. Igen, navigáltam, mégpedig Kőveri Barnának. Hihetetlen élmény volt. Nem sok mindent tudtam erről a jellegű feladatkörről, de nagyon gyorsan magamévá tudtam tenni. Egészen az első gyors szakaszig, amikor is kiderült, hogy nagyon szép, nagyon jól mondtam, nagyon oké, csak nem azt a könyvet, nem azt a szakaszt sikerült felolvasnom, ahol éppen jártunk, de hát ez tapasztalás, úgyhogy a többinél már értelemszerűen nem követtük el ezt a hibát, élveztem azt is, de azért mégiscsak jobb vezető szerepben lenni, annyira meg azért nem tudok jól vezetni, hogy mondjuk egy jó kis rallit kipróbálni, hogy milyen lenne vezetni.
26 éve motorozol, és az jutott eszembe, hogy az életkorunk változásával azért óvatosabbak leszünk, vagy lehetünk, hogy te érzékeled ezt magadon, hogy van mondjuk a motoron olyan helyzet, amiben már nem mész bele, vagy mondjuk nem mész annyira gyorsan, vagy a rutinnal együtt megmarad ez a vagányság?
Megmarad, tehát hogy ha nem vérlovagoskodok, akkor sajnos hajlamos vagyok elvetemült bolondként. Érdekes módon nekem a higgadtságot pont a vérlovagoskodás hozta meg, mint autó vezetés alkalmával, mint pedig motorozásnál, mert az a extra felelősség, ami megköveteli tőled azt, hogy abban nincsen csapongás. Tehát tényleg a megkülönböztető jelzéses vezetés az, ami egy gondolat morzsányira sem szabad, hogy eltévedj attól, hogy ott vagy a forgalomban, és minden egyes résztvevőre ugyanúgy figyelsz. Úgyhogy ez egy olyan jellegű koncentrációt és higgadtságot követel meg, hogy én ebbe lettem nyugodt. Tehát persze, iszonyatosan jó érzés, mert én azt a részét élvezem, nem a sebességet, mert nem megyünk sokkal egyébként, tehát minden feltevést meghazudtolva, az átlagsebességünk semmivel sem több szinte, mint egy normál közlekedőnek. Csak annyi a különbség, hogy nem kell megállnunk sehol.
A folyamatosság az, hogy ettől tudsz gyorsabb lenni, hogy bárhol elmehetsz.
Így van, ettől függetlenül persze természetesen megállunk, hiszen egy piros lámpa ugyanúgy megköveteli, hogy körbenézzünk, hogy mindenki megadta az elsőbséget, de ez az extra felelősség tényleg azt hozza ki az emberből, hogy nem arra megysz, hogy na akkor most mindenkin átmegyek, és mindenkit ledudálok, és mindenkit letolok. Nem, méltósággal, szépen, folyamatosan haladva, de egy mértékadó higgadtsággal közlekedsz.
A motorozásról, a motorozás szeretetéről és az ahhoz kapcsolódó adrenalinról beszélgettünk itt az elmúlt percekben, és még itt a szünet idején felmerült egy olyan kérdés, hogy ugye újabb és újabb vérlovagokat szeretettel láttok, de mindenkiből lehet vérlovag?
Szerencsére, akik hozzánk jelentkeznek, ők már eljutottak arra a pontra, hogy valamilyen úton, módon meg tudták ítélni, hogy ők nem csak, hogy szeretnék, de talán valamennyire alkalmasak is erre a feladatra. Ugye az első időszakban csak is kizárólag motorosokat kerestünk, hiszen mégiscsak vérlovagok vagyunk, és motoron teljesítjük hatékonyan a feladatainkat. Aztán utána már nyitottunk az autósok felé, és már kiderült, hogy viszonylag nagy igény van arra, hogy legyen, aki csak autóval tud közlekedni és ügyeletet vállalni. Igen, egyébként sajnos vannak olyan jellegű szűrők, amik alapján már viszonylag hamar kiesik egy jelentkező, és érdekes módon ez nem feltétlenül a képességekbeli szűrő.
Tehát nem a motorozás vagy autóvezetési tudás.
Ez már egy következő lépcsőfok, hanem általában az, hogy nem sokan tudják, vagy vannak abban a szerencsés helyzetben, hogy két hetente egy 24 órát tudjanak adni az életekből önkéntes munkára.
Mert lehet, hogy semmi nem történik, bár nem tudom, hogy mi a gyakori.
Most már nincs ilyen szinte. Tehát
minden
nincsen.
Egyes nap menni kell.
Igen, igen. És szerencsére megtisztel minket egyre több egészségügyi intézmény, hogy minket választ erre a feladatra, és emiatt azért nagyon szépen gyarapodnak is az elfoglaltságaink. Tehát olyan nincs, hogy egy 24 óra úgy el tud tenni, hogy nincsen riasztás. Biztos, hogy van, és biztos, hogy lesz is. Úgyhogy ez már eleve egy szűrő tényező, hogy a mai világban a család mellett, munka mellett azért ezt nem mindenki teheti meg. Mindazonáltal ugye a kulturális háttér is sok esetben hiányzik, de aki már jelentkezik hozzánk, abban legalább a szándék megvan. És akkor jön a következő szűrő. Van egyfajta pszichikai, meg fizikális rátermettség, ugye ezt általában a pálya alkalmassági vizsga kiszűri, hiszen ott egy mind egészségügyi tesztre szükség van, egy pszichológiai teszt, meg van egy reflexiós jellegű tesztsor is, amit nem nekünk kell megcsinálni, ezt központilag a hivatalok intézik. És ha már ezen a két szűrőn átjutott a derékmás, akkor jellemzően kevés dolog az, ami közbe tud szólni, hogy ne tudna nálunk önkéntes feladatot vállalni.
Ha még itt a motorozásnál egy pillanatig maradunk, egyre több nő motorozik, vagy szeretne motorozni. Nyilván van, aki fél ettől, de a lehetőség megvan, és én nem tudom, hogy te hogy tapasztalod, de te ilyen első fecske voltál a Budapest-Bamako vonalon is, illetve a vérlovagoknál is, hogy hány nőt látsz az utakon?
Hál' Istennek, mert nagyon sokat, és én örülnék neki, hogyha mindenki a biztonságosnak megítélt keretein belül ezzel, ha egy picit is kacérkodik, mint gondolod, de kipróbálná. Mert most már nagyon sok erre szakosodott és támogató fórum, közösség, képzés van, ahova lehet nyíltan és bátortalanul is megérkezni, mert van helye a hölgyeknek a motor nyergében, mert ugyanúgy megvan minden adottságunk arra, hogy elterelgessünk egy kis motort, vagy nagy motort, teljesen mindegy. Ott maximum azt elfogadom, hogy ezért nagyon sok hölgynek, én szerencsés vagyok ebben, de nagyon sok hölgynek gát az, hogy nem elég magas hozzá.
Igen, tehát a magasságod ezen átsegít.
Igen,
a 180
centi. De másik oldalról most már nagyon sok gyártó felmérte ezt, és ez nem csak női probléma, azért a férfiak között is van, aki alacsonyabb alkatú, hogy van már mélyebb ülésmagasságú, alacsonyabb ülésmagasságú jármű, úgyhogy ennek már nem kell, hogy kizáró tényező legyen, és vannak hölgyek. Nagyon, nagyon, én szeretem, mindig olyan jó érzés meglátni egy hölgyet, ahogy leszáll a motorról. Most is például alig 8-10 fok volt, amikor érkeztem, és kis sállal, kis csinos hölgy egy viszonylag nagy testi motorral motorozott, úgyhogy...
Vezetéstechnika és vezetéstechnikai tréning, amiről azt gondolom, hogy még érdemes beszélgetnünk. Én például a motorozásról úgy döntöttem, hogy elmentem egy hétvégi vezetéstechnikai tréningre, még jogosítvány nélkül, hogy kipróbáljam, hogy ez nekem tetszik-e, vagy menne-e. És és nekem ott jött meg az a visszajelzés, hogy igen, én ezt élvezem, nekem ez tetszik. Viszont vannak kifejezetten olyan vezetéstechnikai tréningek, amit vagy nő tart, vagy nőknek vesznek, kifejezet. Vagy nőknek igen, tartanak. Igen. Te voltál ilyenen?
Igen, voltam. Még ráadásul pont olyanon, ahol rendőrmotoros oktatott minket, hölgyeket, egy ilyen nyílt nap keretein belül, és talán ez így, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a motorozás lehetőségére, mert attól, hogy család, gyerek, egyéb van, az még nem kell, hogy
kizárók legyen.
Hogy kizárók legyen erre, hogyha van rá affinitás, és nagyon jókat olvasok ezekről a tréningekről. Én is tagja vagyok ilyen női csoportnak, akik motoroznak, és országosan kérdezgetik egymást, hogy ki mikor szeretne menni esetleg egy jó kis túrázásra. Fontosak a képzések, azt nagyon-nagyon kiemelném, hogy lehet, hogy egy nagyon jó trénerhez kerülünk a jogosítvány megszerzése folyamán, de azzal még nem tanulunk meg motorozni. Kevesen szokták elmondani, hogy én például a lehető legjobb fórumnak azt tekintem, hogyha van lehetőség picit letenni a motort. Ezt úgy értem, hogyha mondjuk egy picit offroadra, földútra van lehetőségünk kimenni, mert nagyon sok hölgynél azt látom, vagy érzékelem, hogy nagyon fél attól, hogy úristen, mi lesz, ha eldől a motor. Ha nincsen sebesség, akkor semmi. Sőt, mi több, még egy hölgy is fel tudja állítani ugyanúgy, ahogy egy bármelyik férfi. Csak technikája van, nem kell hozzá erősen, feltétlenül.
És mozdultál is, igen, mert hogy akkor ugye egy combból kell rásegíteni, úgyhogy azért is érdekes.
Úgyhogy azzal, hogy jogosítványt esetleg megszerzi, már eljut oda egy hölgy, akkor utána kell menni ilyen képzésekre, és meg kell tenni az első lépést, mert utána rá fog jönni, hogy ez mennyit ad, és eleve már egy közösséget épít, és támogató az, hogy nem csak ő van a kérdéseivel, vagy a bizonytalankodásaival egyedül, hanem ezt mindenki végigjárta. Én is ugyanúgy végigjártam, tehát csak én nem mertem megkérdezni, vagy megtanultam a saját bőrömön. De ez egy csomó minden van, ami már nem kell, hogy megtapasztaljuk ahhoz, hogy magunkévá tegyük, mint tudás.
2009-ben ugye az első női Budapest Bamako induló és versenyző voltál, és célba is értél. Ez még azért továbbra is kuriózum, ugye? Tehát a versenyzés a nők terén.
Igen, de bár talán még ezt sem jelenteném ki egyértelműen, vannak már nagyon sokan, akik eljutnak egy bizonyos szintig, nemzetközi szinten meg úristen, nagyon-nagyon sokan, tehát annak az előnye, hogy a social media közelebb hozza a világ másik pontján lévő hölgyeket, akik olyasmikre képesek, hogy tátva marad a szám a motornyergében, meg mellette, meg fölötte, meg alatta, meg mindenhogy, hogy ez mind motiválóként tudhatni arra, hogy valójában a fizikális gátakon túlmenően nincsenek gátak. Tehát, hogyha valaki szeretne valamit elérni a motorozás terén, akkor kis oda figyeléssel, meg energiabefektetéssel szinte biztos, hogy el tudja érni.
És hát beszéltünk arról, hogy mennyi életed is volt már így, és mennyi mindennel foglalkoztál, a fiúsén, a lányosén, és hát arról, hogy a motorozás most már nagyon régóta betölti az életedet. A civil életben mi van most a fókuszodban?
Hűha, hát ugye a saját vállalkozásban tevékenykedem, az ingatlan hasznosítás az egy rendkívül széles spektrumon mozgó feladat, de szerencsés vagyok, mert ennek is egy jelentős részét például tudom motoron intézni, úgyhogy nekem a motor az majdhogy nem teljesen munkaeszköz is. Hosszú távon, meg perspektíva jelleggel, hát bőlegényemmel tervezzük az életünket itt az előre menőkben, úgyhogy még azok hozhatnak újabb fejleményeket. Valójában, ami nekem még fontos lenne egy motorozás téren megélni, nem valószínű, hogy ez az elkövetkezendő egy-két év témája lesz, és ezt már sokszor elmondom, tehát biztos, hogy meg fogom csinálni, Tibetbe eljutni. Én szeretnék Budapestről Tibetbe eljutni, ugye azért most sajnos a politikai meg gazdasági háborús helyzet az nem segíti ezt a feladatot, úgyhogy nem a közeljövőben erre nem fog sor kerülni. De
hány kilométer lenne ez a túra?
18 000 kilométer, azt hiszem, tehát, hogy azért nem annyira. Attól függ, hogy milyen útvonalon megy az ember. Van erre egy-két cég, aki már tapasztalt útvonalakon közlekedik, de nem mindegy, hogy ezt most északról vagy délről próbáljuk megközelíteni. Úgyhogy ezt még egyszer mindenképpen megfogom.
Tehát ez egy ilyen bakancslistás dolog az életedben. Vannak ilyen tervek még?
Lenne még egy Antarktisz, ami mondjuk nem a motorozáshoz kapcsolódik, hogy volt szerencsénk a Kilimandzsárót megmászni. Ugye az is egy olyan kis kaput nyitott meg, amit még lehet, hogy egy-két ilyen jellegű kisebb hegyet megmászni még érdemes lenne. ami kuriózum lehet, úgyhogy én keresem a kihívásokat, és valahogy mindig az élet úgy hozta, hogy jött egy gondolatmorzsa, és akkor abból kibontakozott, hogy na, akkor ezt úgy kellene megcsinálni, hogy nem félek attól, hogy nagyon nagy unalom lesz az életemben az elkövetkező 10-20 évben ugyanúgy.
Beszéltünk arról, hogy a motorozás is egyfajta adrenalin, tehát hogy azért ezt hogy meg tudja szokni az ember, és hogyha mondjuk térre lerakja a motort, akkor már hiányzik tavasszal?
Hogyne. Hát most, hogy kijött ez a jó idő azonnal, sőt már előtte, amikor már 5 fok fölött van a hőmérséklet és száraz, most már annyiban kényelmesebb vagyok, hogy esőben, hóban, ugye azért az ember már nem forszírozza ezt a témát, ha már így utaltunk arra, hogy mennyivel komolyodik meg az ember idővel, de hát azonnal egyértelmű. Fel kell öltözni, és menni kell. Már...
Inkább egyedül egyébként, vagy csapatban szeretsz motorozni?
Egyedül, vagy nagyon szűk csapatban. Tehát ilyen felvonulásokra, meg ilyen motoros túrákra nagyon-nagyon ritkán, vagy pedig olyan jellegű, ami mondjuk kihívásos, tehát mondjuk ez az Atlasz hegységes BMW motorozás, az nagyon-nagyon jó volt, az csak csoportosan lehet teljesíteni, de úgy egyéb iránt inkább egyedül.
Mit ad a motorozás, ami miatt ezt jó egyedül csinálni?
Megfogalmazhatatlan. Mert annyira sablonos lenne azt mondani, hogy szabadságot.
Hogy kizárja a külvilágot.
Igen, de hogy ez oké, ez egy csomó minden megadja, ezt megfogalmazhatatlan. Tehát ott vagy, jelen vagy, élsz, pont.
Beszéljünk még pár szót a társadalmi felelősségvállalásról, vagy az önkéntes munkáról. Ugye te vérlovakként teszed ezt most már 4. éve, a társaiddal együtt 30-an teszitek ezt, de hát nyilván ez egyfajta társadalmi felelősségvállalás és felelősségnyújtás, de hát nagyon fontos lenne, hogy ezt a gondolatiságot minél többen magunkénak érezzük. Erről neked mi a véleményed, vagy mi a tapasztalatod úgy, hogy benne vagy?
Meg talán azt a gondolatiságot lenne fontos magunkévé tenni, hogy fogunk tudni az életünkben van olyan apróságot is akár találni, amit szeretünk is csinálni, és amivel segíthetünk önzetlenül. Mondhatok egy példát, nálunk is van olyan kollégánk, aki nem vállal ügyeletet, hanem diszpécserkedik. Tehát semmi más nem csinál, csak telefonos ügyeletet tart, iszonyatosan segíti a munkánkat. Tehát nélkülük, 3-4 diszpécser kollégánk van, nélkülük mi egy tapottat nem tudnánk mozdulni. Szeretik, amik csinálnak. Tehát éjszaka 3-kor is úgy veszük fel a telefont a diszpécsernek, szia, hát örülök, hogy hívtál, hova mehetek. És én hiszek abban, hogy bár Magyarországon még az elhamozott munka, család, egyebek mellett nem mindenkiben fogalmazódott meg csak az, hogy valamit szeretne csinálni, de hogy még nem találta meg azt az apró dolgot. Tényleg, ne? Vannak olyan jellegű feladatok, amikkel nem kell egy fél embert feláldoznunk azért, hogy tudjunk tenni önzetlenül. Tőlünk nyugatabbra ez egy picit jobban beleillik az emberi életbe és társadalmi életbe, hogy sokkal több mindent vállalunk önkéntesen, de én hiszek benne, hogy tudunk valamit találni mindannyian, amit szívesen is csinálunk, szeretettel, és bele is fér az életünkbe.
Akkor legyen már ez a végszó, és akkor mindenkinek egy ilyen utat kívánok, és köszönöm, hogy itt voltál, neked pedig akkor széles utat.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy itt lehettem.
Semmi kis tünde, vérlovag volt, modell volt, szépségkirálynő volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.